Ága barátaim, a Baba Bászra traktátus 57-es lapját fogjuk ma este tanulni, és arról volt szó a legutóbbi misnában, még az 56-os lapon, hogy ugye ahhoz, hogy az elbirtoklás létrejöjjön, a jogos elbirtoklás létrejöjjön, 3 évig kell használni, legalább 3 évig kell használni az illetőnek az ingatlant, és nyilván ezt bizonyítania kell. Bizonyítania kell, hogy ő ezt az ingatlant 3 évig háborítatlanul használta. Mi a legjobb módja a bizonyítéknak, hogyha jön valaki, pontosabban két valaki, jön két tanú, és azt mondja, hogy mi tanúsítkodunk, hogy tanúsítjuk, hogy Grün ezt a telket használta 3 éven át. Mista arról beszélt, hogy mi van akkor, hogyha ez a tanúvallomás ez nem egyből áll össze, hanem 3 különböző tanúvallomásból áll össze. Hát ketten bizonyítják az első évet, ketten bizonyítják a második évet, ketten bizonyítják a harmadik évet. Ez is rendben van. A Mishna ezt tovább variálta, és azt mondta, hogy nem csak ez van rendben, hanem az is, amikor a 3 évet 3 testvér külön-külön igazolta. Ugye testvérek alapból egy dologra nem lehetnének közös tanúk, hiszen a tanúskodás, a tanúvallomás csak olyan személyektől fogadható el, akik lehetnek tanúk, rokonok nem lehetnek tanúk. De itt a 3 testvér 3 különböző évre tett tanúvallomást, és mindegyikükkel, vagy mindegyikük mellett ott volt második tanúként egy nem rokon. Tehát akkor az úgy állt össze, hogy volt 3 év, az első évet tanúsította az első testvér, a másikért a másik testvér, a harmadikért a harmadik testvér, de ugye itt még csak egy tanú van, tehát kéne még egy tanú. És igen, és volt még egy tanú, aki mind a 3 évben, külön-külön, mind a 3 évben látta, hogy az illető használja a földet, vagy ezt az ingatlant, és így összeállt a testvérekkel. És a Mishna meglepő módon azt mondta, hogy ez is elfogadható, mert nem tekintjük ezt az egészet, ezt a 3 évet egy nagy tanúvallomásnak, amiben így össze lennének drótozva akkor a testvérek, amitől az egész tanúvallomás már nem lenne kóser, hanem ezt külön-külön tanúvallomásoknak tekintjük, és mindegyik tanúvallomásban külön-külön nincsenek testvérek, hiszen minden testvér egy idegennel tanúskodik az adott évről. Most ennek kapcsán fogjunk egy másik esetet, de ehhez hasonló, de mégiscsak másfajta esetet tanulni az 57-es lap tetején. Oké, akkor nézzük, mit mondom is. A hústara dáve chászmellé bétrei, sachiv chadminájú. Következő történt. Volt egy váltó, vagy egy kölcsönszerződés, amit ketten aláírtak. Ugye? A szerződés attól válik érvényes, hogy tanúk aláírják. Ugye? Magában a szerződésben mi van? Benne van, hogy Schwarz kölcsön adott Grünnek X forintot, és azt Grün vissza kell, hogy adja, és ezt két tanú aláírta. Most amikor Grün visszafizetésének az ideje eljön, és Schwarz hozza ezt a szerződést bizonyítékként, akkor a tanúk aláírását hitelesíteni kell. Az aláírás hitelesítésének a legegyszerűbb módja az az, hogyha maguk a tanúk előállnak, és azt mondják, igen, mi írtuk ezt alá, és mind a ketten külön-külön ugye hitelesítik a saját aláírásukat. Egy másik módja a hitelesítésnek az az, hogy jön két tanú, és a két tanú tanúsítja, hogy az adott aláírást ő fölismeri, és ez valóban XY hiteles aláírása. Ebben az esetben kell két tanú az egyik aláírás hitelesítéséhez, és kell két tanú a másik aláírás hitelesítéséhez is. Mi van akkor, természetesen lehet az, hogy ugyanaz a két tanú fölismeri az egyik aláírást is, és a másik aláírást is. De az is elképzelhető, hogy két tanú csak az egyik aláírást ismeri fel, és egy másik két tanú a másik aláírást. Mi van akkor, hogyha itt keverednek a tanúk oly módon, hogy rokoni szál lesz közöttük. Ugye hasonlóan a misnánkhoz, ahol ez a rokoni szál fölmerült. Akkor nézzük. A hús tára de hava hászmele beitrei. Volt egy ilyen szerződés, amit ketten aláírtak. Sachiv hadminájú. És mire hozta a hitelező, hogy hitelesítse a szerzést, addig az egyik aláíró már meghalt. Assa achvú de háj de kai de hádachrina lász hudéj achszimeszédej de idach. Most ugye az egyikőjük megjelent, és hitelesítette a saját ajánlását. A másikőjük nem tudott megjelenni, mert már nem élt. Mi történt? Annak, aki viszont élt, a testvére egy idegennel együtt összeállt, és hitelesítette a már elhunyt aláíró aláírását. Mi volt itt akkor a probléma? Hogy tulajdonképpen az egyik tanú, aki a saját aláírását hitelesítette, az rokoni szál, vagy rokoni kapcsolatban volt, a testvére volt annak a tanúnak, aki egy másik idegennel együtt hitelesítette a másik már nem élő aláírónak az aláírását. Ettől függetlenül szavarra vinele mély már, hány masz niszin gimel áhínbe, echod mi szálfi majd. De Vina azt gondolta, hogy ez pontosan ugyanolyan, mint a mi misnánknak az esete, ahol volt három testvér, mindegyik egy másik évről tett tanúvallomást, hogy tudja, hogy a elbirtokló használta abban az adott évben az ingatlant, és mindegyikkel összeállt egy nem rokon, és így lett két tanú mindegyik évre. És mivel a Misna ezt elfogadta, ezért úgy gondolta, hogy akkor ugyanúgy a mi esetünkben is van az egyik aláíró, az aláírás rendben van, a másik aláíró már nem él, hiába a másik aláíró aláírását az egyik aláíró testvére, meg még egy idegen hitelesíti, ez nem gond, mert ez egy külön egysége ennek a folyamatnak, vagy ennek a hitelesítésnek. Amellére vási, mi, dami, haszom, hogy nafik nechiri, vadem, mai napum, de áhi. Ahi nafik nechiri, vadem, mai napum, de áhi. De Vási nem értette ezzel egyet. Miért? Azt mondta, hogy itt nem lehet úgy szétválasztani a adott egységekre ezt az ügyet, mint a három évnél. Ugye a három évnél, ahogy ezt korábban tanultuk, mindegyik év tanúvallomása az egy különálló tanúvallomás. Mert ugye nyilván összeadódik három évvé, de az adott évről tett tanúvallomás önmagában is egy értékelhető valami, és ezért ez külön választható. A mi esetünkben viszont egy hitelszerződésről van szó, és ebben az egy hitelszerződésben a két tanú aláírását, akik ugye a hitelszerződést aláírták, úgy tekinthetjük, mint 50-50 százalék. Az egyik tanúé az 50 százalék, a másik tanúé is az 50 százalék. Ugye az egyik tanú már hitelesítve lett, ez olyan, mintha a hitel 50 százaléka már meg lenne. Tehát az már meg lenne alapozva. A másik tanú aláírását, ha hitelesítjük, akkor a másik 50 százalék is megvan. Rávási azt mondja, hogy a másik tanú aláírásának a hitelesítéséhez itt most két ember kellett. Az a két ember az olyan, mint két negyed. Tehát akkor itt az egyik negyed az egyik emberen múlik, a másik negyed a másik emberen múlik, ugye akik hitelesítik az aláírást. Akkor így az fog kijönni, hogy van egy testvér, aki az 50%-ot viszi, és a másik aláírónak a két hitelesítője közül az egy másik testvér, az ugye az visz még egy negyedet. Tehát tulajdonképpen akkor így összeadódik, az háromnegyed lesz, és a háromnegyed részt két testvér tanúvallomása alapján fogják az adóstól követelni, és ezért ez olyan, mintha egy tanúvallomás részeként lenne, és ezért ez nem elfogadható, mert egy tanúvallomás részeként a két testvér nem fogadható el, mint tanú. Oké, Kedves barátaim, a következő misnához értünk. És most a misna arról fog beszélni, hogy ez a 3 éves elbirtoklás, ez milyen használatnál tekinthető elbirtoklásnak. Ugye, miről beszélünk? Hogyha én használom valakinek az ingatlanját 3 évig háborítatlanul, és azt állítom, hogy ezt ő eladta nekem, és erre nincs ugyan szerződésem, de a bizonyítékom az, hogy ő nem tiltakozott 3 éven keresztül, hogy itt illetéktelen használom az ingatlanát, ezt a hivatkozást el kell fogadni, hiszen valóban lett volna ideje tiltakozni. Ugye ezt hívjuk jogos elbirtoklásnak. Vagy jogszerű elbirtoklásnak. Kérdés az, hogy milyen típusú használat az, amit az elbirtoklás létrejön. Én valamis és nem hazak, vagy én valamis én nem hazak. Ezek azok a dolgok, amelyek létrehozzák az elbirtoklást, és ezek azok a dolgok, amelyek nem hozzák létre az elbirtoklást. Hajjal máj mit beheim a behacer, tánul rechaim, mikiráim, migdaltán a gailim. Ha valaki az állatát beállította, használat gyanánt, ugye az állatát beállította valakinek a udvarára, hogy az udvarán felállított egy sütőt, egy kemencét, egy tyúkolat, egy tyúkolt, olat vagy olt, nem tudom, tyúkolt, Vinőszer Zevlőjöbe Hace, vagy oda tette a szemetét, ének az aka, ezek nem számítanak olyan használatnak, amitől elbirtoklás jön létre. Ával azt mondom, hogy hiccele behemtőik, vagy azt de valamilyen maradandót csinált az ingatlanban. Hát például körbe kerítette az állatát az udvaron. Egy olyan kerítéssel, ami legalább 10 tefach magas. Hényle tánul, hényle kiráim, hényle lecháim, és ugyanígy mondjuk a sütő vagy a kemence köré épített egy falat. Ichnisztán a gönyöm széha bájsz, vagy bevitte a tyúkokat a házba. Ugye ez egy sokkal szélsőségesebb használat. És mindezt 3 évig csinálta. Ha azt mondom, akim az ívla jamok slajsaik, vajas slajsa, vagy a szemét lerakót azt kialakította oly módon, hogy vagy ásott egy 3 tefach mély gödröt, vagy épített egy 3 tefach magas kis kerítést, ahol rendszeresen dobta a szemetét, a trágyáját. Mindezekben az estekben, ha nézzük haza, akkor létrejön az elbirtoklás. Ugye, ha első ránézésre megnézzük a misnát, a különbség a misnáltal felsorolt oly esetek, amelyekben létrejön az elbirtoklás, és oly esetek, amelyekben nem jön létre az elbirtoklás között, az az, hogy az a használat, amit használ, az mennyire irritáló, vagy mennyire végleges. Ugye, mert az, mi a hivatkozásunk, hogyha nem lett volna az enyém, ő nem vált volna 3 évet, ha nem tiltakozott volna korábban. Talmud mégsem teljesen érti, hogy mi a különbség a felsorolt használat típusok között, és azért az első kérdése a Talmudnak, Májsna Résa, Májsna Széfa. Mi a különbség a misna elején felsorolt esetek és a misna második felében felsorolt esetek között? Mi az oka annak, hogy ezek jogos elbirtoklást jelentenek, ezek meg nem? Amár ulla a kolsi illubin ixze agér kanda bin ixze havére ikala. Kolsi illubin ixze agér lőikana bin ixze havére lőikana. Azt mondta erre Ula, hogy a válasz a következő. Ha azt keressük, hogy mi az a típusú használat, ami létrehozza a jogos elbirtoklást, a jogszerű elbirtoklást, nézzük meg, hogy a birtokba vétel mi. Ugye a birtokba vételnek az egyik módja, az egyik esete, amikor birtokba vétellel szerzel tulajdont, az az, amikor valakinek az örökös nélkül elhalt vagyonát a hefkerből, a gazdátlan állapotból megszerzett birtokba vétellel. Ugye ki az, aki potenciálisan meghalhat örökös nélkül? A gér, a betért. Ugye, mert ha nincsenek gyerekei, akkor őt ugye úgy tekintjük, mintha nem lennének rokonai sem, és hogyha gyermektelenül halt meg, akkor nincs, aki örökölje. Tehát aki gazdátlan, akkor ilyen módon az öröksége, vagy a hagyatéka, az gazdátlan vagyonnak tekinthető, tehát aki először birtokba veszi, az szerzi meg. Most ami megszerzésnek számít a gérnél, az örökös nélkül elhunyt gérnél, betértnél, az megszerzésnek számít a 3 év elbirtoklása esetén is. És ezek a módok, amiket felsorolt a misna, ahol létrejön az elbirtoklás, azok azok a módok, ahol amivel létrejönne a örökös nélkül hagyott hagyaték esetén is a birtokba vétel. Azt mondta erre Maszkifrav Sésesük Lala, Sésesük azt mondja, tényleg, ez lenne a szabály? Várjén nírd, benéhszá gér kanna, benéhszá havérén lai kanna. Tudok neked több példát is mondani, ahol az egyik esetben birtokba vételnek számít, a másik esetben nem. Például, egy gérnek a földjét, ha valaki felszántja, akkor azzal megszerzi azt. Azt tanultuk viszont, hogy az elbirtoklás szempontjából a szántás az nem számít használatnak. Mert mit mond a tulajdonos? Azért nem tiltakoztam, hogy itt felszántja a földemet, mert kifejezetten örültem, hogy ő most itt szánt. Szánt nekem, és nem nekem kell a munkát végezni. A másik oldalról viszont, például, amikor valaki leszedi a földnek a gyümölcsét, az a gér esetén nem szerzi meg a tulajdonba azt a vagyont, mert a gérnél azt nézzük, hogy a birtokba vételhez olyan használat kell, ami az adott, mondjuk ingatlant javítja. Az, hogy leszedi a gyümölcsöt, az nem javítás. Ugyanakkor viszont az elbirtoklásnál az egy olyan használat, ami létrehozza az elbirtoklást. Tehát nem igaz az, hogy minden használat, ami itt birtokba vétel, az ott elbirtoklás, mert van különbség a kettő között. Tehát valahogy mégis akkor a misnát meg kell értsük, hogy igazából mi az a differencia, a specifika, ami miatt bizonyos használatok létrehozzák az elbirtoklást, bizonyos használatok nem hozzák létre. Elamarab nachman amarab baravu a hacha bechatzer a sutfin a szkinen, de bámodab gdélai kábdi. A mechice kábdi, bámodab mechice kábdi. Tehát azt mondta Rav Nachman, hogy az egész misnánk nem egy tipikus elbirtoklásról beszél, amikor egy idegen beállítja az állatát mondjuk az udvarra. Mert ha egy idegenről lenne szó, akkor könnyen lehet, hogy önmagában, hogy beállította az állatát az udvarra, az már létrehozza az elbirtoklást. Itt nem erről van szó, nem két idegenről van szó, hanem két társtulajdonosról. Van egy közös udvarunk, az egyik fel, északi fele az enyém, a déli fele a tiéd. És csak beállítod az állatodat a déli felére, bocsánat, az északi felére, tehát arra a részre, ami az enyém, akkor az nem lehet később egy hivatkozás része, hogy én miért nem tiltakoztam, nyilván azért nem, mert az most már tiéd. Az is a tiéd. Mert én azt mondom neked, hogy jó, hát az, hogy most beállítottad, az engem nem zavar. Mindaddig, amíg nem csináltál valami olyat az ingatlanomban, az én ingatlan részemben, ami maradandó változtatás. Tehát itt egy társak közötti vitás helyzetről és elbirtoklásról van szó. De ha mondok ide, löj kábdi, ami hitze kábdi. Önmagában, hogy beállítod oda az állatodat, vagy a sütődet, az nem feltétlenül zavar annyira, hogy tiltakozzak. De hogyha már mit tudom, kerítés vonz köré, az már zavar. Azt mondja, hogy mondok ide, löj kábdi. Ez azt jelenti, hogy ha van két társ, meg van egy közös ingatlana, az egyik felét én használom, a másik felét te használod, akkor ha te odaállsz az én részemre, vagy odaállítasz valamit, az engem nem zavar. A hat nálam a sutfénysed adra, az ami zel, szunik, az le hatsz. Ez nem tűnik logikusnak. Miért? Mert tanultuk a Nedarim traktátusban, hogy én tettem egy olyan fogadalmat, hogy tőlem az én dolgaimból neked semmilyen hasznod ne legyen, vagy te tettél egy olyan fogalmat, hogy az én dolgaimból nem akarsz hasznot húzni, akkor be se jöhetsz a közös udvarunkra, az osztatlan közös udvarunkra, mert azzal automatikusan, hogy odaállsz, azzal már hasznot húztál. Akkor mit látok ebből? Hogy mégis haszon, önmagában ez egy haszon, és ez olyasmi, amit én már haszonadásnak tekintek, amitől ugye a fogadalmam miatt tilos lenne. Tehát akkor azt látom, hogy ha valamit odaállítasz, az mégiscsak olyasmi, ami engem érdekel, vagy amire figyelek, és hogyha nem tiltakoztam, akkor valószínűleg azért nem tiltakoztam, mert te jogosan csináltad, tehát akkor az mégiscsak egy hivatkozás lehetne az elbirtoklásra. El amarab náhban amarab, vuhach, berach, vesalach, helyre bátnim, az kínem. De a magdélai kávdi, a mechice kávdi. Ezért mi azt mondta Rabba Baravua, hogy itt nem, maradunk annál a választán, hogy egy közös ingatlanról van szó, de egy hátsó udvarról. Az előső udvarnál valóban önmagában beállítasz az én részemre valamit, az már idegesít annyira, hogyha azt jogtanul csinálnád, akkor tiltakoztam volna. De a hátsó udvaron önmagában, ha beállítasz valamit, az nem zavar, amiért nem tiltakoznék, de ha kerítést is vontál, akkor az idegesít. A papa már ájdi vájdi bechatszor sutfim, mi ikade kábdi, mi ikade kábdi. A papa más választ ad. Azt mondja, valójában nem kell bonyolítani, nem kell azt mondani, hogy itt egy első udvarról, hátsó udvarról van szó. Mind a két esetben első udvarról van szó. És mégis, amikor a Nedarimról beszélünk, tehát arról, hogy tettél egy fogadalmat, hogy a másiknak semmilyen haszna ne legyen a te dolgaidból, akkor szigorúbban járunk el, és ott azt mondjuk, hogy odaáll valaki, vagy odaáll ez a másik, az már haszonhúzás. De amikor az elbirtoklásról van szó, akkor úgy tekintjük, hogy a beállítás, odaállítása valaminek, az még nem, önmagában nem hozza létre az elbirtoklást. Miért? Mert az igazság az, hogy vannak emberek, akiket zavar, ha valamit az ingatlanukra állítanak, van, akiket nem zavar, mármint annyira nem zavar, hogy emiatt most tiltakozzanak. Akkor Gábi Mamaina Lekula, ezért amikor vagyoni kérdésekről van szó, akkor itt ezt inkább úgy tekintjük, hogy általában az embereket nem zavar, egy megengedőbbek vagyunk. Amire Gábi Iszura Lekumra, ha viszont tilalomról van szó, nem vagyoni kérdésem, tilalomra, mint a fogadalom, amit ugye tilos megszegni, akkor ott szigorúbban járunk el, és ott azt mondjuk, hogy önmagában az odaállítása valaminek az már olyasmi, ami zavar, vagy ami ez esetben haszonhúzásnak számítana. Vina amála illamle kábdi, ha amán remény az hi. De Vina pedig azt mondta, hogy valójában mondhatjuk azt, hogy az, hogy valamit valahova állítasz, azt általánosan nem csak a vagyoni kérdésekben, hanem a darim, a fogadalom kérdésében is olyasmi, ami nem zavarja a másikat, és ezért nem tiltakozna. Mi volt az oka annak, hogy a Brájta mégis azt mondta, hogy ha valaki fogadalmat tett, hogy semmi hasznot ne húzzon a másik az ő dolgaiból, akkor annak már tilos az ő ingatlanára is állnia. Azért, mert ez a Brájta Rabbi Lezer külön véleményét követi, de Tányi Rabbi Lezer, mert a filó, Vitura szúrja Muderhana. Rabbi Lezer azt mondta, abban a külön véleményben, hogy nem csak, amikor valaki Muderhana, tehát valaki egy olyan fogadalmat tett, hogy a másik semmit ne húzzon hasznot az ő dolgaiból, ott nem csak a valódi haszonhúzás, hanem az ilyen vitur, tehát az ilyen elengedés szó szerint. Az is tilos. Magyarul, amikor a példa, amit a Rasbán mond, hogy mondjuk a haszonhúzás az, hogy adok neked ajándékba valamit. A vitur az az, hogy veszel tőlem egy kiló diót, és egy dióval többet adok, mint egy kiló. Ez is tilos. Rabbi Lezer szerint. A bölcsek szerint ez nem tilos, mert ez nem egy igazi haszon, mert füzettem azért az egy kiló dióját. Most egy kis diót füzettem, egy kis dióval többet kaptam, mint amit fizettem, az még nem számít haszonhúzásnak. Lezer szerint viszont igen, még ez a kerekítés is, a felfelé kerekítés is haszonhúzásnak számít, és tilos, és ezért mondja, hogy tilos odaállnia, ha ő mudarhana, hogy tilos a másik embernek az udvarára állnia, mert az Rabbi Lezer szerint már az is tilos. Oké. Okay. Itt most tulajdonképpen ezt a kérdést, ezt többé-kevésbé tisztáztuk. Most a Talmud különböző ilyen erkölcsi mondásokra fog rátérni, és itt az induló mondás az a közös udvar használattal kapcsolatos. Amrabi Jéhanem és Umrabi Nabi Hol Sutfim Ákvinze Ezer Hucminek Vissza. A közös udvar tulajdonosai bármilyen használatot vétózhatnak egyik a másikkal szemben. Ne csináld ezt, ne csináld azt. Egy dolgot nem. Hogyha a másik ott akar mosni, azt meg kell engedni. Miért? És én dárkosabb, na is, hogy Israelis bázaszanak vissza. Mert nem illik, és nem szokása Izrael leányainak megszégyeníti magukat a mosással. Mit jelent ez? Hogy kimenjenek a patakhoz, vagy a folyóhoz, és ott mossanak, ezt nem lehet tőlük elvárni, és ezért hagyni kell, hogy az udvaron, akár a közös udvaron mossanak. Miért? Hogy mindjárt látni fogjuk. Ézsaiás azt mondja, aki becsukja a szemét, hogy rossz dolgot ne lásson, az dicséretes. És mire utal ez? Amarabi hiába rábaim, az első, én nem is tákra, be nasim, be sarsa, én nőszalak vissza. Amit hiába rábaim szerint, ez arra az emberre utal, aki tartózkodik attól, hogy a nőket bámulja, amikor mosnak. Ugye miről van szó, hogy amikor kimentek mosni, akkor nem a megszokott szemérmes öltözetükben voltak, hanem felgyűrték az ingújukat, kilátszódott a lábuk, és hogyha vala, és ez egy ilyen szokatlanul szemérmetlen állapotot hozott létre, és hogyha valaki ezt bámulta, az bűnös. Ha valaki tartózkodik ennek a bámulásától, az dicséretes. Na és akkor visszatérve, tehát ugye ez az oka annak, hogy nem lehet vétózni azt, hogyha nem akarnak kimenni a folyóra, hanem az udvaron szeretnének mosni, mert nem lehet tőlük elvárni, hogy kitegyék magukat a megalázó férfi tekinteteknek. Mindenesetre mit mond Ézsaiás, hogy dicséretes az, aki ilyenkor nem bámulja a nőket. Éhidami, hogy kell ezt érteni? Ide dárka achrissa rasó? Ide léka dárka achrissa anuszu? Hogy kell ezt érteni? Ha van lenne más út, amin megy, és nem kéne elmenni azon az úton, ahol a nők mosnak, akkor ez egy egyszerű aljas figura. Miért nem megy a másik úton? Ha pedig nincs más út, akkor mit tud csinálni? Hát most azon az úton jár, ő ki van szolgáltatva. De ajlom, de léka, de lehek vissza. A filo, ahim, baj, de mindez nap sej. Szóval arról van szó, hogy nincs más út, és tényleg erre az irányba kell mennie. De ettől függetlenül a szemét el kéne fordítania, és nem kéne őket néznie, miközben ezen az úton jár. Oké. Most egy ilyen finom erkölcsi tanítás után a Talmud különböző más a etikett, Talmud korabeli etikett viselkedés szabályaira tesz különböző mondásokat. Baj minére vjéhemre bená, halluk sortámit hacham kétszár. Azt kezdte vjéhemre, ami banáta, egy támit hacham, egy tóra tudós, akinek mindenben az etikett legmagasabb szintjét kell képviselnie, neki milyen kell, hogy legyen a ruhája? Két kolsi én szörői nireme tahtó. Azt mondja, olyan, ami a testét teljesen eltakarja. Tehát lissal támít hachom kétszár, kolsi én halluk nireme tahtó. És a kabátja milyen kell, hogy legyen? Vagy a talisza, a felső ruhája, olyan, hogy az alsó ruhája ne látszódjon ki alóla. Még egy tefáhnyira, egy ökölnyi méretre sem. Ez a ruházkodás kapcsán az etikett. Étkezés kapcsán is külön etikettet kell követni. Sulhasel támít hacham kétszer. Milyen egy támít hacham, egy tóra tudós asztala? Snei slisgidil, snei slisgilai, allaf kájresz vagy jenek. Az asztal olyan kell, hogy legyen, hogy kétharmada le van takarva a terítővel, egyharmada pedig szabadon van hagyva. A szabadon hagyott részt, részen vannak a lábosok és a zöldségek. Ugye miért? Mert a Kétharmad rész az, ahol, ahonnan étkezik, ahol a kenyeret elveszik, meg az ételt elveszik, az terítőről van. És egy másik helyen vannak a lábosok és a főzött ételek, hogy azok ne piszkolják össze a terítőt. A botolymvachuc, és az asztalnak az akasztója az a külső részén van. Itt az akasztó, ha jól értem, az azt jelenti, hogy ezek az asztalok ugye ilyen tulajdonképpen falapok volt, amiket, falapok voltak, amiket a térdükre raktak. És tehát az akar, volt egy ilyen akasztója, amivel utána a falra fölakasztották az asztal tábláját, amikor befejezték. Ez az akasztó, ez legyen kifelé. Ne a étkező felé, hanem kifelé. Ha tányatá botabi bifni. Szerintem, hogy várjátok, mi másik helyen azt tanultuk, hogy ez az akasztó, ez befelé kell, hogy nézzen. Szerintem, szóval, hogy kása, de ikai nuka, de lékeni uka. Ez attól függ, ha vannak gyerekek a környéken, akik játszanak, és hogyha kifelé néz a, ez az akasztó, akkor belegabajodnak, és fölborítják az asztalt, akkor nézem befelé. Ha nincsen gyerek, akkor nézem kifelé. Mi vagy széma, have, ha, de lékai nuka. Lékása, lékase, ma, de lékase, ma. Mások szerint lehet, hogy nem ez a különbség, hanem nem az a különbség, hogy vannak-e gyerekek, vagy nem, hanem az a különbség, hogy vannak-e pincérek. Ha van pincér, akkor a pincér belegabajodhat, hogyha kifelé áll a, ez az akasztó, és azért az az akasztó legyen befelé. Ha nincs pincér, akkor lehet kifelé is. Ébe is széma, have, ha, de ikase, mája. Lékása, be, bama, be, leila. Mások szerint lehet, hogy nem is az a különbség, hogy vannak-e pincérek, vagy sem. Ha vannak pincérek, ha nappal van, akkor látja az akasztót, akkor nem fog belebotlani, beleakadni, és akkor lehet kifelé is az akasztó. Ha este van, akkor lehet, hogy nem fogja látni, akkor legyen befelé az akasztó. De se láma horec, de imellem, hogy durevek, de érez, már kifesza isza. És milyen egy ám horec? Tudatlannak milyen az asztala, aki nem követi az etikettet, neki olyan, mintha középen lenne egy tűzrakás, és körülötte a kondérok. Mindenféle kondér körbe-körbe, és nincs elválasztva a kondér, amiben főzöl, attól a résztől, ahol eszel, és ez nyilván nem higiénikus, és visszataszító, de hát nem követi az etikettet, úgyhogy nála ez ilyen. Mit aseltál, most áttérünk a hálószobára. Mit aseltál, mindegy a hamim kétszáz? Milyen az ágya egy támít hachemnek, egy tóratudósnak? Kol se én tachtea el a szandalim bér mőisze háma, ami nagyon bér észeg a samim. Az olyan, hogy az ágy alatt csak a szandála van a nyári hónapokban, és a cipője a téli hónapokban. Salám horec, de imele a egyszer balusz. Egyám horecnek az ágya, az meg olyan, mint egy raktár. Mindenféle dolog ott van, és rendetlenség, és piszok. Mert nyilvánvalóan nem követi az etikett szabályait. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap este tanulást rendületlenül folytatjuk. Addig is kívánok mindenkinek egy gyönyörű hetet, egy szép szombat estét, és a Vuatov, Vutavoh, a viszont.